Dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek, hogy tudhatjuk és hihetjük, hogy ez a vér ereje ma is létezően fennáll, és hogy még mindig szabaddá tesz mindenkit, aki szabad akar lenni. És ezért örülünk és hálásak vagyunk. Az imádkozás előtt szeretnék felolvasni néhány verset a 40. Zsoltárból. A 40. Zsoltárból egy néhány verset. Itt az van írva Dávidról, amit ő kifejezett, mikor azt mondja, Dávid Zsoltárok 40. fejezete a 2. versétől. Türelmesen vártam az Urat. Ekkor ő lehajolt hozzám, és meghallgatta kiáltásomat. Felhúzott engem a szerencsétlenség gödréből, az iszapos mocsárból, és sziklás talajra állította lábaimat. És megszilárdította lépteimet. Egy új éneket adott a számba, egy dicsőítő éneket a mi Istenünknek. Ezt sokan fogják látni, és tisztelet tudatot fognak érezni, és reménységet kapnak az Úr iránt. Boldog és üdvös az az ember, aki az Úrban veti bizodalmát. Aki nem tart a kevélyekkel, vagy a hazugság hűtlen kedvelőivel, annak barátaival. Számtalanok a csodák, amelyeket tettél, és a te üdvösséggel kapcsolatos gondolataid velünk, ó Uram! Én, Istenem, semmi sem hasonlítható hozzád. Ha beszélni akarnék róluk, és hirdetni őket, megszámlálhatatlanok lennének. Talán eddig ezek a rövid szavak. Dávid, Isten eme nagyszerű embere, azt mondja itt, hogy türelmesen vártam az Urat. Ekkor ő lehajolt hozzám, és meghallgatta kiáltásomat. Aztán eljut oda, hogy kijelentse, hogy mi volt vele olyan helyén való. Amikor azt mondja, felhúzott engem a szerencsétlenség gödréből, az iszapos mocsárból. Ez valami csodálatos dolog, amit Isten tesz az emberek gyermekeivel, amikor kiemeli őket mindabból, amiben vergődnek. Ha már ez az Isten embere itt ezt kifejezi, hogy gödörben van, ez egy olyan helyzet, amelyből nem tudja kiszabadítani önmagát az ember, hanem amint olvastuk, az Úr emelte ki őt, ő hozta ki onnan. És egy iszapos mocsárban, ha benne vagy, ha külsőleg vesszük, ha talán mindannyian láttunk vagy tapasztaltunk már mocsaras vidéket, nem tudom, de ha egy süppedős területre kerülsz, akkor onnan már nem lehet kijutni, ha nem vigyázol. Egyszer, amikor még földművesek voltunk, a lovunk belesüllyedt egy ilyen mocsaras területen, és el tudjátok képzelni, milyen komoly volt a helyzet. Szavakkal nem is lehet leírni az egészet. Szeretteim, ahelyett, hogy ki lehetne jutni belőle, egyre mélyebbre és mélyebbre süllyed a mocsárba. És Dávid azt mondja itt, és kifejezésre juttatja, hogy egy iszapos mocsárba süllyedt, és volt egy valaki, aki meghallgatta őt. Volt valaki, aki segíteni tudott neki, és ki tudta húzni ebből az iszapos mocsárból. Szeretett testvéreim és testvérnők, elgondolkodtam úgy magamban, hogyan történhetett ez velünk. Nem voltunk-e mi is egy szerencsétlenség gödrében? Nem lehetett már semmi jóra valót találni rajtunk vagy bennünk? És nem voltunk-e valamennyien elsüllyedve, mint egy iszapos mocsárban? De Isten kegyelme megkeresett és megtalált bennünket, és elmondhatjuk, hogy minket is kihúzott. de még ennél is többet mondja itt, és sziklás talajra állította a lábamat. Szeretteim, ha voltatok már mocsaras vidéken, és kilettetek húzva onnan, akkor tudjátok, mit jelent, amikor sziklás talajra állhattok. Igen, ez valami különleges dolog, de szeretteim, ez a sziklás talaj, amelyen Dávid állt, az a szikla volt, amely nem ingadozik, és nem inog meg. És Pál apostol azt mondja, mi fellettünk építve, vagy én lefektettem az alapot, amint meg van írva, és mindenki épít rá, az alap Jézus Krisztus. És erre az alapra lettek helyezve a mi lábaink is, és ő rajta állhatunk. Igen, sőt, még ennél is több. Amikor Isten tesz valamit, akkor egy egész dolgot tesz. Sziklás alapra helyez minket, és aztán azt mondja, egy új éneket adott a számba, egy dicsőítő éneket, ami Istenünknek. Ami előtte nem volt meg neki, azt most megkapta Istentől. És amink nekünk nem volt meg, azt mi is megkaptuk Istentől, hogy magasztaljuk a mi Istenünket, és tiszteletet és dicsőítést adjunk neki. És ezt mondja itt, hogy sokan fogják ezt látni, és tisztelettudatot fognak érezni, és reménységet meríteni az Úr iránt. Szeretett testvéreim és testvérnők, én hiszem, hogy mi is nem tehetünk mást, mint újra és újra új bízalmat és új reménységet meríteni belőle. És aztán azt mondja, boldog és üdvös az az ember, aki az Úrban veti bizodalmát. Igen, aki lemondott vagy szakított minden mással, a kevélyekkel, mint valamint a hűtlen barátokkal, vagy a hazug barátokkal, amint itt írva van. Látjátok, Isten ezen emberei visszatartották magukat mindentől. Teljes szívükből szolgálták Istent. Szeretteim, mi sem tehetünk másként, el kell határolódnunk mindentől, ami eltávolít bennünket Istentől, különben elsüllyedünk a bűn mocsarába. De hiszen elmondhatjuk, hogy ő sziklás talajra állította a lábunkat. És ezen a sziklás alapon akarunk megmaradni. És akkor tovább folytathatta az ő beszámolóját, azzal, hogy számtalanok a csodák, amiket te tettél, testvérek és testvérnők. Én hiszem, hogy ezt nem csak a Dávid idejében bizonyította, hanem mi napjainkban is bebizonyította, és mind a mai napig megteszi eddig az óráig, mert ő még nem változott meg. Ő az Isten, aki csodákat tesz, és az is marad. És azok, akik hisznek és bíznak benne, azok megláthatják a dolgokat. Lehet, hogy más még nem is látta őket, de Dávid beszél róla, mint aki átélte őket. Számosak azok a csodák, amelyeket tettél. Beszél a dolgokról, és mi csak ugyanezt mondhatjuk napjainkban. Sok a csoda, amit te tettél, és a te üdvösséges gondolataid velünk. Igen, ezt a mondatot magunkénak mondhatjuk, igénybe vehetjük. Az ő üdvösséges gondolatai olyan csodálatosak. Ő velünk van, ő valóban csak is jót tervezett velünk, csak is a legjobbat, és ezért olyan boldogok és hálásak vagyunk. Ó, Uram, én Istenem, semmi sem hasonlítható te hozzád. Ha beszélni akarnék róluk, és hirdetni akarnám őket, minden számot felülmúlnának. Igen, ki tudná megszámlálni mindazt, amit Isten tesz. Ki tudná mindent leírni, ki tudna mindent felsorolni, ez lehetetlen. De szeretteim, mindezekért a dolgokért magasztalni akarjuk a mi Istenünket, és hadd ragaszkodjunk hozzá egyre erősebben, mert tudjuk, hogy az ő eljövetele nagyon közel van. Azt mondja itt a 18. versben még, bár nyomorult és szegény vagyok, a mindenható Úr gondoskodni fog rólam. És azt hiszem, ezt mi is elmondhatjuk a mélységből. Ha nyomorult és szegény vagyok is, a mindenható Úr gondoskodni fog rólam. Gondoskodni fog rólunk. Ez valami csodálatos dolog. Te vagy az én segítségem és megmentőm. Én Istenem, neki is lekedj. Legyen, hogy Isten megáldjon minket ma este is az ő kegyelmének gazdagságából. Ez az én buzgó imám. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk együtt. Hűséges Urunk, szívünk legmélyéből köszönjük Te neked ezt az estét is. Köszönjük neked ezt a napot. Köszönjük, hogy újra összehoztál minket ide. Köszönjük neked, Urunk, azokat a szeretteinket is, akik hazatértek a szabadságokról. Köszönjük, hogy megtartottad őket a Te oltalmazó kezedet fölöttük. Köszönjük, hogy minket is megtartottál egészen eddig, a pillanatig. Bár nyomorultak és szegények vagyunk ugyan, de Te, Uram, mégis a Tieiddel vagy. Te körülveszel bennünket előről és hátulról. És Te fölöttünk is vagy, ó Uram. És Te bennünk is vagy, ó Uram. Hála legyen neked ezért, és magasztalva legyen a Te dicsőséges neved. Ma este ismét eljöttünk ide, Uram, hogy segítségül hívjuk a Te dicsőséges nevedet, és tiszteletet tanúsítsunk, dicséretet adózzunk neked minden nagyszerű tetteidért, minden csodáért, a mindenért, amit tettél, mert számtalan csodát teszel, Uram, az emberek gyermekeivel, mint a mai napig, ó Uram. Imádunk téged közöttünk, és kérünk, hogy továbbra is légy velünk, és áldj meg minket továbbra is, Istenem. Te mindig is megáldottál minden időben, ezen a hétvégén is olyan hatalmasan szóltál hozzánk, a Te drága és szent ígéd által, Uram. Uram, annyira hálásak vagyunk, hogy gondoskodtál arról ezekben a napokban, hogy a Te néped el legyen látva egy pompás eledelle. Valóban úgy van, Uram, hogy Te gondoskodsz rólunk. Én, Istenem, jobban törődsz velünk, mint egy földi apa vagy földi szülők gondoskodnának az ő gyermekeikről. Magasztalva legyen a Te neved, Uram. Uram, bár nyomorultak és szegények vagyunk. Dávid mégis fel tudott kiáltani, és mi is felkiáltjuk ezeket a szavakat. A mindenható Úr gondoskodni fog rólam. Uram, köszönjük neked, hogy ezzel a bizodalommal lehetünk irántad, mert Te vagy a mi segítségünk, Te vagy a mi megmentünk, Te vagy a mi Istenünk. Magasztalva legyen a Te csodálatos neved. Légy velünk továbbra is, akkor meg leszünk áldva. Gyógyíts meg, úgy meggyógyulunk. Imádunk téged a Jézus nevében. Amen. Amen. Frank testvér beszél. Én már úton akartam lenni, de most mindannyian mégis itt vagyunk, hogy Istent imádjuk, és hogy még egyszer köszönetet mondjunk neki. Már sokszor megtettük, és elég gyakran meg fogjuk még tenni ezután is. Hogy hálát adjunk a mi Urunknak, aki olyan sokat tett értünk. Mindannyiunkat meghat, hogy Isten ennyi fáradtságot vesz magának, hogy beszél, hogy munkálkodik, hogy szemeket nyit, szíveket is megnyit, hogy megajándékoz minket kegyelemmel, hogy egyre jobban és jobban megértsük az ő tervét, hogy mindent az ő szava szerint kategorizáljunk, nem úgy, ahogy mi gondoljuk, vagy véljük, hanem ahogy azt Isten előtt helyes. Pál apostol azt írja Timóteusnak, hogy legyen egy olyan munkás, aki helyesen osztogatja az igazság ígéjét, és nem kell szégyenkeznie. És ilyenek akarunk mi is lenni azon a napon, emberek, vagy férfiak, akik tiszta lelkiismerettel helyesen osztották az igazság ígéjét. hogy azon a napon ne kelljen szégyenkeznünk és megszégyenülnünk. Hiszen tudjátok, hogy a legnagyobb jelentőséget tulajdonítottunk annak, hogy ne a saját gondolatainkat gondoljuk, hanem Isten gondolatait. Hogy hagyjuk, hogy az ő ígéje szóljon hozzánk, és hogy különbséget tudjunk tenni az íge kinyilatkoztatása és a mi gondolataink között. Ha olvastok, és én is megtettem ezt ma, olyan emberek értekezéseit olvassátok, akik szabadjára engedik gondolataikat úgy, mint a vízfolyás. És amit mondanak, előterjesztenek, olyan meggyőző, hogy ennél jobban nem is lehetne tenni, megcsinálni. És mégis, elkerüli a lényeget. Úgy, hogy hallható és látható is legyen. A szellemi kérdésekben nem az észszerűség számít, hanem Isten valóságos beszéde. És vannak elegen, akik tájékozottak akarnak lenni Istenről, és mégis a saját tudásukra vannak utalva kinyilatkoztatás nélkül. És időnként szomorú erről hallani, vagy akár még olvasni is. És mégis boldoggá és hálássá tesz bennünket, ha tudjuk, hogy nem magunkra vagyunk utalva, hanem arra, amit Isten mondott, amit kinyilatkoztatott, igen, amit tett. És akkor már nem mi vagyunk azok, akiket meg kellene kérdezni, hanem mi vagyunk a hallgatók, a befogadók, az Isten által megáldottak. Én azért jöttem ma este, hogy leüljek, nem azért, hogy előre menjek. Mintha kötelező lenne, hogy előre menjek. De ma ismét le fogunk ülni. Ha csak valakinek nincs valamilyen kérdése. Olyan sok prédikáció van itt tartva, mint igazából sehol máshol. Mindenhol máshol a világon másképp vannak megszervezve a gyülekezeti Isten tiszteletek. Itt az íge elsőbséget élvez, hogy Isten elérje az ő fennhatóságát. De talán mégis van valakinek egy bibliai kérdése, amivel foglalkozhatnánk. Az jó lenne. Hányan voltak figyelmesek a vasárnap reggel? Számomra is meglepő volt. Amikor megkérdeztem, egy csodálatos üzenet az Úrnak, Isten csodálatos bibliai igazságokat hozott napvilágra, és ezek az isteni igazságok ne csak ígéretként legyenek papírra vetve, hanem váljanak bennünk is valósággá. És felismerjük a különbséget az emberek által önmaguknak felépített álomvilág és az isteni valóság között, amelybe Isten áthelyezett minket. Jézus Krisztus Isten fia volt, az íge, amely testé lett. Mi Isten fiai és leányai vagyunk. Kit lepne meg, ha a Szentírásnak az erre az időre ígért részének most rajtunk keresztül kell isteni valósággá válnia, ahogyan a Szentírás annak idején, ami Urunk személyében találta beteljesedésére. A két prédikációt mindannyiunknak legalább kétszer-háromszor el kellene olvasnunk. Ez a két utolsó prédikáció, ezek az alap, a bázis, amelyre építve lett az idő óta. És felismerjük, hogy miről szólnak, és pedig a különböző magokról. És ebben az esetben Isten vető magjával akarunk foglalkozni. És amilyen bizonyos, hogy Istennek van egy vető magja itt ezen a földön, azt tudjátok, igazából meg akartam tartani magamnak, de nagyon nyugodtan elmondhatom, hogy nehezen tudtam lefordítani, amikor Branham testvér azt mondta, hogy Noé volt Isten ígéje az ő idejében. Akkor olyan nehezemre esett, és azt mondtam, Uram, hogyan is fogalmazhatnám meg ezt jobban? Hadd képzeljétek el, hogyan fejezhetném ki jobban? Szerettem volna valamit világosabban kifejezni, és én magam is hiányában voltam annak a tisztánlátásnak, ami itt kifejezésre lett juttatva ezzel. Mert egyrészt az Úr szava intéződött Noéhoz, másrészt pedig beteljesedett rajta keresztül, hiszen ő ott állt, mint a hozzá intézett szavaknak az isteni következménye. Nem elméletként, hanem valóságként állt ott. És a vasárnap reggeli Istentől érkező szolgálat után minden megvilágosodott előttem. Miután az Istentől érkező szolgálat itt véget ért, elkezdett minden úgy kibontakozni. És ezek a gondolatok fogalmazódtak meg bennem. Branham testvér azt mondja, hogy Mózes volt Isten ígéje az ő idejében, és Isten bocsásson meg nekem, de ti magatok is elolvashatjátok. Talán úgy fordítottam le, Mózesnek meg volt az Isten ígéje az ő idejében. El tudjátok ezt képzelni? Nem tudom pontosan. Komolyan meg kellene nézni itt-ott. Abban a pillanatban, amikor megvilágosodik előtted és előttem, hogy Mózes nem csak hirdette Isten ígéjét, hanem hogy rajta keresztül beteljesedett Isten ígéje, az ígéret szava. És hogy ő maga és Izrael az isteni szeretet terméke és isteni ígéjének az eredménye volt abban az időben. Akkor az íge nem csak úgy elhangzott. Látjátok, Krisztus volt a testélet íge. Ő valóságként létezően megtestesülten ott állt. És mindazok, akikhez intéződött az Isten ígéje, isteneknek lettek nevezve, amint közismert. Miért vajon? Mert isteni állapotba kerültek. Földi élteremben még húsvértestben voltak ugyan, de szellemi értelemben már Isten fiai voltak. Olyan emberek, akikken az Úr már akkor nagy dolgokat tett. Mi legyen akkor velünk ezekben a napokban, amelyekben Isten üdvterve olyan egyértelműen fel lett tárva és ismerté lett téve előttünk, mint még soha ezelőtt. Soha ezelőtt nem létezett még egy olyan időszak, amelyben Isten gondolatai az ége titkaival és az Úr egész tanács határozatával kapcsolatban olyan mélyen és széles körben kinyilatkoztatásra és hirdetésre kerültek volna, mint ezekben a napokban. És ez egy nagyon nagy célt szolgál, és ez egy nagyon nagy célt szolgál. Isten fia nyilvánvalóak kell, hogy legyenek. Az íge, ami hozzánk intéződött, Isten valóságaként kell, hogy megálljon, vagy fennálljon, és fenn is fog állni. Isten szava lesz. Ugyanúgy, ahogy az írás beteljesedett, mint maga az Úr is Isten fia volt. Az írás beteljesedett benne is rajta, ugyanígy kell lennie velünk is. És hiszem, hogy efelé tartunk. Mi meg vagyunk győződve arról, hogy amit hiszünk, az Isten szava. És tudjuk, hogy Isten nem erősíti meg az eszméket, de azt is tudjuk, hogy megerősíti az ő szavát. És nem kell tétováznunk, hanem hitben elvárhatjuk, hogy az ígében benne van Isten ereje, hogy a benne foglalt ígéreteket valósággá tegye. Amikor az íge Máriához intéződött, az ígéret szava volt, nem volt szükség emberi erőfeszítésre. Ellenkezőleg, az emberi erőfeszítés csak akadályozta volna Isten munkáját. Az íge elhangzott a szellem hozzáadásával, és az íge már is testé lett, és Krisztus megszületett. Ugyanígy van ez velünk is. És amikor Branham testvér hangsúlyozza, nem az számít Isten szemében, amit mi magunk képesek vagyunk megtenni, és aztán azt mondani, hogy nekem megvan, hanem az, amit Isten végez el. Az számít Isten szemében, és hisszük, hogy amilyen bizonyossággal az íge elhangzott, olyan bizonyossággal fog a szellem is az íge magjára leszállni. Ez is benne van a prédikációkban, a két prédikációban, hogy a vetés közben volt a korai eső, és az aratás előtt jön a késői eső. És amikor Branham testvér kimondja ezt a mondatot, ha az emberek már most a késő esőről beszélnek, az badarság. Ezt a kifejezést használja. Mi pedig hisszük, hogy Isten elküldi a késő esőt az aratás beköszöntésével kapcsolatosan. Az aratás még odakint van. Néhányan ugyan már bekerültek, de maga az aratás még mindig odakint van. Isten gondoskodni fog arról, hogy behozza őket. A búzát összegyűjti a csűrbe, a pevával az történik, hogy el lesz égetve. Itt, ebben az íge szakaszban olyan sok minden kifejezésre lett juttatva, és örülök, hogy Rusz testvér belement ezekbe a gyakorlati összehasonlításokba, és néha hasznos számunkra, ha a természetes körülményeket ismerjük. Azokból eredünk, hogy megtudjuk, mi is az valójában. És nagyon jól elő lett terjesztve azáltal, hogy a sáros iszapos mocsár szembe lett állítva a sziklás talajjal. És ez tény, hogy aki belesüllyed a mocsárba, az nem fog kijönni onnan könnyen. Nem tud kijönni belőle, mert benne van. És minél többet próbálkozik, annál mélyebbre süllyed. Ki kell, hogy legyen húzva onnan. Erről sokat tudnánk mondani, de itt az van megírva. És sziklás talajra helyezte lábaimat. Nem csak egy olyan talajra, ami mellett lesüllyed az ember, egy sáros mocsár mellé, hanem egyenesen a sziklás talajra. Micsoda összehasonlítás! Az Úr az, aki ezt megtette, te veled és én velem. Ő nem csak, hogy kihúzott minket, hanem sziklás talajra állította a lábunkat, az üdvösség sziklájára. És tudjuk, hogy mi lett mondva erről. minden kinyilatkoztatásra lett megalapozva, és Jézus a testet öltött Isten kinyilatkoztatása. És ez is hangsúlyozva lett, hogy ő egy új éneket helyezett a számba, egy dicsőítő éneket a mi Istenünkre. Úgy tűnik, hogy mindez összetartozik. Az egyik maga után vonja a másikat, a másik pedig a harmadikat, a harmadik pedig a negyediket. A kihúzás, a sziklás talajra való helyezés, majd a lépések szilárdságot kapnak. És új ének lesz a szájba helyezve, és Isten dicsérete a szívbe ültetve. Mindez összetartozik. Most pedig visszafelé is élvezhetjük, elvégezhetjük, és lassan nyomon követhetjük, hogy az Istent dicsőítő ének ott van-e a szívünkben, hogy a sziklára lettünk-e állítva. Ezek mind olyan szellemi csúcspontok, amelyek itt fel vannak sorolva, listázva, és alapvetően ezek mind összetartoznak. Egyik követi a másikat, és így megy ez egészen az Istenünk dicséretének himnuszáig. Nekem van egy könyvem, úgy értem, 800-900 oldal, Martin Luther összes beszédeivel, ott van az irodámban, és ha valaha közvetlen vígasztalásra van szükségem, egy közvetlen vígasztalásban részesedni, akkor azonnal ahhoz nyúlok, nem számít, hogy mit nyitok ki belőle. Valószínűleg nem létezett még egy ember, aki olyan nagy mértékben szinte naponta dolga volt az ördöggel, mert meg kellett birkóznia vele. És a találékony példá, amelyeket felhoz, tényleg csak mosolyra fakasztják az embert. Ő mindig felvette a harcot a sötétség ezen erőivel, de mindig tisztában volt azzal, hogy Isten győzelmet aratott Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Sőt, még arról is beszél, ami engem igazán felvídított, beszél a bánatról, a szomorúságról, a kedvtelenségről, és így tovább, és azt mondja benne, a sátánnak minden oka megvan arra, hogy rossz kedvű legyen, mert le lett taszítva a dicsőségből. És mindazokban, akikben ő trónol és lakik, azoknak is minden okuk megvan arra, hogy olyanok legyenek, mint ő, nevezetesen rossz kedvűek. De akik Istenben bíznak, és akkor felmutatja másik oldalát, azok bízakodóak lehetnek. És van, ami olyan lényegre törő és jó benne, csak az a baj, hogy nincs elég időm olvasni. De nem is kell egy egész oldalt elolvasni, és már is elég. Ennyire jó benne minden. Hadd foglaljuk itt össze. Kihúzva a katasztrófa gödréből. Ki a sáros mocsárból, sziklás talajra helyezte lábaimat, szilárdá tette lépéseimet. A talaj már nem ingadozik, nem ereszkedik, nem süllyedsz el, nem ringatózol és himbálózol ide-oda, hanem sziklás talaj van a lábad alatt. És ez azt jelenti, lépéseimnek szilárdságot adtál, és ő így. Tehát nem csoda, hogy meg van írva, hogy egy új éneket adott a számba, egy dicsőítő éneket a mi Istenünkre. Ezzel hadd legyünk megajándékozva mindannyian kegyelemből. Ez a szív dicsőítő éneke, amely szavak van kifejezésre juttatva, és pedig azok részéről, akikkel Isten, vagy akiken Isten nagy dolgokat végzett. És tudjuk, hogy az Úr soha senkinek nem ártott közülünk, ellenkezőleg. Ő segített és megáldott. Most van itt egy vers, amit nem szabad figyelmen kívül hagynunk és átsiklani rajta. A negyedik vers. Sokan fogják ezt látni, és tisztelettudatot fognak érezni, és reménységet merítenek az Úr iránt. Amikor az emberek látni fogják, hogy Isten mit tett te rajtad és én rajtam, és aztán meghallják a dicsőítő éneket is, és meghallják az új éneket, akkor tisztelettudatot fognak érezni Isten az Úr iránt, és bizalmat fognak meríteni az Úrban. Ez az az idő, amelyben a bizalom nagybetűs lehet, a hit nagybetűs lehet, a barátság is nagybetűs lehet. Ezek olyan kifejezések, mint amelyek már nem mindennapiak, és alig-alig lehet megtalálni őket. Itt azonban Istennel, az ő segítségnyújtásával és az ő megmentésével van dolgunk, nem egy jó szándékú javaslattal, egy fiútól, hanem egy isteni cselekedettel, amelynek el kell és el is fog juttatni bennünket az itt leírt helyzetre. Sokan fogják ezt látni, és tisztelettudatot fognak érezni, és reménységet merítenek az Úr iránt. Vajon nem úgy van, hogy azok az emberek, akik gyógyulást keresnek, több mint 100 a betegek gyógyításáról szóló prédikációból, vajon nem úgy van, hogy azok az emberek, akik gyógyulást keresnek, több hitet kapnak egyetlen meggyógyult ember tanúságtételéből, mint 100 a betegek gyógyításáról szóló prédikációból. Igaz ez vagy sem? Egy olyan ember, személyes tanúságtétele, aki megtapasztalta Istent, többet nyom alatban, mint sok-sok prédikáció. Ha valaki elő tud állni, és azt mondja, én vak voltam, és megkaptam a látásomat, vagy bármi is legyen az, az nem csak egy prédikáció, hanem egy gyakorlatba átültetett prédikáció, egy isteni valóság. És egy ilyen tanúvallomás Isten munkájáról és Isten cselekvéséről valójában több, mint amilyen egy egész prédikáció lehet. És amikor itt az áll írva, hogy sokan fogják ezt látni, és tisztelettudatot fognak érezni, és reménységet merítenek az Úr iránt, akkor ez valami egészen csodálatos dolog. Az emberek látni fogják, hallani fogják, tiszteletet fognak érezni az Úr iránt, és bizalmat merítenek, hogy maguk is közeledjenek ő hozzá. Nekünk fel kell készülnünk, és rá kell hangolódnunk arra, hogy Istennek, az Úrnak be kell teljesítenie ezt az utolsó ígéretet ezekben az utolsó napokban. És hisszük, hogy a gyülekezet eszközként kell szolgáljon erre nézve, hiszen ez az ő teste, annak teljessége, aki mindent mindenekben beteljesít. És fej nélkül a tagok elképzelhetetlenek fej nélkül. A fej és a tagok összetartoznak. És ez az isteni összeillesztés most folyamatosan megtörténik azok között, akik hallották az ígét, majd ő rajtuk keresztül is megtörténik, ami ígéretként van megírva. Branham testvér többször is hangsúlyozta a zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 8. versét, és a János 14. fejezetének 12. versét. Jézus, ami Urunk azt mondja, a cselekedeteket, amelyeket én cselekedtem, ti is cselekedni fogjátok, és még nagyobbakat is, mert én az Atyához megyek. És aztán a zsidókhoz írt levél 13. fejezetének nyolcadik verse. Nekünk bizalmat kell merítenünk ilyen ígéretekhez, és össze kell melegednünk ezekkel az ígéretekkel. Nem prédikálhatjuk folytonosan azt, ami meg van írva, anélkül, hogy fel ne készülnénk arra, hogy beteljesedjenek a dolgok közöttünk. Ha a te és az én szavaimról lenne szó, akkor az elenyészik, nincs semmilyen visszhangja, még csak üresben sem. Ki van mondva, és elvész a légüres térbe. De ha Isten ígéről van szó, akkor semmiképpen sem térhet vissza üresen, mert be kell teljesítenie azt, amire Isten elküldte azt. És én hiszem, hogy az Úr külön választ magának ezekben az utolsó napokban egy ígemenyasszonyt. És senki ne tévedjen, és ne gondolja azt, ó, erre nem volt szükség, és nem kellett volna kimondani, minden szükséges volt arra nézve, hogy egy nagy megtisztulást hajtson végre Isten népe körében. Egy megtisztulást az ígében való vízfürdőn keresztül, és egy fürdés nem csak egy rövid mosakodás, hanem a fürdőben teljesen elmerülünk a vízben. És Isten ezt a vízfürdőt az ígében olyan hitelesen és jól akarja elvégezni, hogy semmi szennyeződés ne maradjon utána vissza. Hogy egy megtisztult, egy megszentelt menyasszony kerüljön ki belőle foltok és ráncok nélkül, aki Jézus természetét, az ő lényét hordozza. Ez így van feljegyezve a prédikációban, a gyülekezetnek megvan az Úr ígéje, és rajta keresztül Isten minden ígéretet beteljesít és megerősít. Ha esetleg fogunk egy színes ceruzát, mindig készen arra, hogy allá húzzuk és bejelöljük, ahol ezek a fontos gondolatok vannak. És ne olvassuk olyan viharosan, mintha átugranánk őket, hanem most már tényleg arról van szó, hogy mindannyian Istentől legyünk tanítva, egységesen tájékoztatva arról, amit Isten mondani akar nekünk, hogy ne legyen többé lehetséges egy oda-vissza, egy-kétféle beszéd, hanem eljussunk a hit egységére, így, és az Isten fiának felismeretére, hogy az Úr megerősíthesse az ő ígéjét. Én egyszerűen számolok azzal, hogy az ellenségnek engednie kell. És nagyon jól tudjátok, és ez is többször elhangzott már, hogy nem piknikre indultunk el, hanem egy csatába lettünk beállítva. Egy csatába lettünk beállítva. Egy harc ez. És egy harcot meg kell vívni, és ha mi nem győzünk, akkor az ellenség győz, és ha mi győzünk, akkor neki kell veszítenie. Egy csatában létre kell jönni a döntésnek, és most mindenem a döntés felé nyomul, és minden idők legnagyobb csatája áll előttünk most. Ez ugyan még nem történt meg. Ez még most fog bekövetkezni, ezután. A sátán, a pokol minden erejét összeszedi, illetve beveti. De Isten a mennyben nevet és gúnyolódik rajtuk. És azt üzeni nekünk, hogy mi, mint az ő népe, a Golgota keresztjén a sátán, a halál és a pokol legyőzetett számunkra. Azt mondja nekünk, hogy mi, mint az ő népe, belelettünk állítva ebbe a győzelembe, amelyet voltak éppen nem is nekünk kell még előbb kivívnunk, hanem amelybe belekerültünk éppen a golgotai győzelem által. A Szentírás ugyanis azt tanítja, hogy Krisztussal együtt keresztre lettünk feszítve, vele együtt el lettünk temetve, vele együtt feltámadtunk egy új életre, sőt, vele együtt a mennyei birodalomba is átkerültünk, átlettünk helyezve. Eszerint már Krisztusban voltunk, és felfigyeltek arra, hogy mire megy ebbe a prédikációban, hogyan létezett Branham testvér. Egyszerűen azt mondja, létezett egy olyan idő, amikor nem lehettem közösségben még az én apámmal. Mert akkor még az ő ágyékában voltam, mint egy mag, de ott voltam. De aztán elérkezett az a bizonyos pillanat, és belekerültem ebbe az életbe. És aztán azt mondja, így volt ez velünk is. Mi már Isten fiaiként és leányaiként, Isten magjaként már Istenben voltunk. És akkor ő testet öltött, megjelent testben, maga is nemzve lett a szellem által, és mi ő benne voltunk, ahogy Éva is Ádámban volt. És kilettünk véve belőle, azáltal, hogy nemzve lettünk, és újjászülettünk egy élő reménységre. Bocsánat ezért az összehasonlításért, szinte nem is ide tartozik. Mégis kimondom. Fizikailag lehet, hogy olyan gyermekek jöttek a világra, akiket nem akartak a szülők, akik nem szeretetből lettek életre hívva, de Istennél ilyen dolog nem létezik. Ezzel kapcsolatosan ott van az a csodás íge az Efézus első fejezetének 3. és 4. versében. Szeretetből predesztinált minket arra, hogy fiak legyünk. Isten szeretetből nemzett fiakat és leányokat. Nem csak azért, hogy legyenek, hanem szeretetből. És ezért meg lehetünk győződve arról, hogy az ő örökkévaló tulajdona vagyunk. Senkinek sem kell aggódnia amiatt, hogy Isten nem akart minket, hanem éppen ellenkezőleg áll a helyzet. Csak azért, mert ő akart téged és engem, mert te és én már a világ megalapítása előtt arra voltunk rendeltetve, hogy Isten fiai és leányai legyünk. Éppen ezért nemzett minket, és újjászült minket egy élő reménységre. És ha megvan írva, már most Isten gyermekei vagyunk, akkor hadd higgyük el ezt teljes szívünkből. Aki hisz, azt megtiszteli Isten ezzel. Aztán az áll tovább írva, boldog és üdvös az az ember, aki az Úrban veti az ő bizodalmát, aki nem tart a kevélyekkel, vagy a hazugság hűtlen kedvelőivel, a barátaival. Igen, ezek mind bibliai igazságok. Mi csak Istennel és azokkal tarthatunk, akik kitartanak Isten mellett. És aki Istenhez közeledik, az nem lesz büszke és gőgös, hanem megalázkodik, és így kerül az Úr színe elé. Így lép az Úr színe elé, aki nem törődik a büszkékkel, a hűtlen, hazug barátokkal. De hiszen az ilyen barátokat mindannyian nélkülözhetjük, akik hazugságokat terjesztenek, akik még hűtlenek is. A továbbiakban az áll írva, számtalanok a csodák, amelyeket te tettél, és a te üdvösséggel kapcsolatos gondolataid velünk, ó Uram, én Istenem. Semmi sem hasonlítható hozzád, ha beszélni akarnék róluk, és hirdetni őket, megszámlálhatatlanok lennének. Valószínűleg vasárnap reggel olvastuk itt ezt a szöveget, ami Isten bölcsességéről szól. Ó, milyen mélységes! Gazdagsága van az Isten isteni bölcsességének és felismerésének. Ki volt az ő tanácsossa, ki ismerte fel az ő gondolatait? Milyen számtalanok a csodák, amelyeket te tettél. és a te üdvösséggel kapcsolatos gondolataid velünk. Ó, Uram, én Istenem! Én csak azt kívántam volna, bár csak mindannyian hallgatói lettünk volna annak, amikor Istenem ez emberei énekelték a zsoltáraikat, úgy a szívük legmélyéről, mint imádságot, hálaadásként, dicsőítésként, bármi is volt az, Isten elé terjesztették azt, és a te üdvösséggel kapcsolatos gondolataid velünk. Itt nem egyedül úgy áll írva, hogy és a te üdvösséges gondolataidat, hanem a te üdvösséggel kapcsolatos gondolataidat velünk. Mit használna nekünk az üdvösséggel kapcsolatos gondolat, ha Isten nem váltotta volna ezt valóra veled és velem kapcsolatosan, és nem valósította meg, valósítaná meg őket veled és velem, akkor egyáltalán nem használnának nekünk. Neki a szeretet és a békesség gondolatai vannak velünk. Az üdvösség gondolatai, és ezek az üdvösség gondolatait most, ezeket az üdvösség gondolatait most feltárta mindazoknak, akik megtapasztalták az üdvösségét, akik részessé lettek az üdvösségének. Hiszen az üdvösség gondolata az üdvösségnek egy részét képezik. És mindazok, akik megtapasztalták az üdvösségét, hallják és befogadják az ő gondolatait, és a te üdvösséggel kapcsolatos gondolatait velünk. Ó, Uram, én Istenem! Mennyire el lehetett öntve az ő lelkében? Semmi sem hasonlítható hozzád. Ha beszélni akarnék róluk, és hirdetni akarnám őket, megszámlálhatatlanok lennének. Ez az, amit kijelentett Dávid már az Ószövetségben. Mit tudott ő mindarról, amiről később Pál apostol írt, és amivel az új szövetségi gyülekezet részletesen meg lett áldva, és el lett látva is. És mégis már ő is azt írja, minden számot meghaladnak. Ha most hozzávesszük az új szövetséget, mit mondjunk akkor? Legyen, hogy Isten dicséretre késztesse a szívünket magasztalására, hogy egyszer s mindenkorra ráébredjünk, szemünk elé állítsuk, hogy ő kihúzott minket a sáros mocsárból, ahonnan mi magunk nem tudtunk volna kijutni, hanem egyre mélyebbre és mélyebbre siettünk. És nem csak a földre, hanem egy sziklás talajra állította a lábainkat. És szilárdságot adott lépteinknek, és új életet, új éneket adott a szánkba, dicsőítő éneket, ami Istenünk számára. Vagy a mi Istenünkre, drága szív, legyen, hogy az Úr megvalósítsa ezt benned és bennem. Hogy ne csak ajkunkkal tegyünk tanúságot, hanem Isten is tanúságot tegyen úgy, hogy az ő ígéje élő bizonyságtétellé lett bennünk és általunk kegyelemből. Ez lehetséges, és az Úr meg fogja tenni. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő szent neve. Amen. Hadd jöjjünk és imádkozzunk. Amint vagyok, úgy kell lennie, nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred tisztára mos, engem a bűntől, ó Isten báránya, én jövök, én jövök. amint vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred tisztára mos engem a bűntől. Ó Isten báránya, én jövök, én jövök. Mennyi atyám, szívből köszönöm a te drága és szent ígédet. Hűséges Uram, mit mondjunk? Te szóltál hozzánk, ó, milyen igaz minden egyes szavad. Hűséges Uram, te őrködsz fölötte, hogy beteljesítsd azokat. Szeretet Uram, mi tudomásul vettük az Isten ígéretek szavait, a te prófétát szájából, ezekből a napokban. Te megnyitottad a szemünket, és megnyitottad a szívünket is erre. Te éhséget és szomjúságot ébresztettél bennünk. Vágyat támasztottál bennünk. A mélységből kiáltunk hozzád. Hallgasd meg kiáltásunkat. Uram, engedd, hogy mindaz, ami ígéretként le lett írva, isteni valósággá váljon bennünk és általunk. Hűséges Istenem, minden erőfeszítésünk nélkül hittel ki akarjuk mondani, Uram, én az Úr szolgája vagyok, történjék velem a te ígéreted szerint. Halleluja! Magasztalva légy te! Magasztalva legyen a te szent neved! Te egy hűséges Isten vagy! Te megtartod a te szavadat, és teljesíted a te ígéreteidet! Hűséges Uram, vezess minket a te szavad beteljesülésére ezekben a napokban! Uram, hogy a te szavad isteni valósággá nyilvánvalóvá váljék bennünk, hogy írott levelek legyünk, amelyeket minden ember olvashat. Köszönjük és dicsérünk téged, magasztalunk téged a Jézus nevében. Amen.